A 14 óra 30 perc után Veres Ágnessel a Kossuth Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
Rendhagyó történelem óra
19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
Múltunk árnyai.
Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
Közös hét a fontos helyszíneken.
Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt, közel 7 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, hogy mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai termékek aránya az üzletekben, de ez nem magától történt. Tudatos programok, együttműködések, komoly háttérmunka áll mögötte.
A család az, aki végzi az ültetvényen a munkát, tehát a gyerekek is A-tól Z-ig látják, hogy mi mindent kell csinálni egy növénnyel. Nem elég az, hogy elültetjük, utána azt gondozni kell. Reményeim szerint sikerült átadni nekik ezáltal egy olyan tudást, amit életük végéig nem fognak elfelejteni.
Ezzel kezdünk. Aztán a mozgás egészséget és közösséget is adhat. Egyre több kezdeményezés bizonyítja, hogy a sport, a közös mozgás, a közös tevékenységek összehozzák az embereket kortól függetlenül.
Nekem 3 gyermekem van, abból 2 kamaszlányom, úgyhogy néha elég nehéz otthon, és sokszor van olyan, hogy ideges vagyok, és eljövök edzésre, és úgy megyek haza, mintha kicseréltek volna, úgyhogy mindenkinek jó ez így, hogyha én együtt vagyok a csapattal.
9:30-tól tehát mozgunk egyet, SMS számunk 39666, kérdéseiket, véleményüket ezen a számon várjuk, Viberen is. Az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai termékek aránya az üzletekben, de hát ez nem magától történt, tudatos programok állnak mögötte, együttműködések és komoly háttérmunka természetesen. De azért sok kisebb termelő még mindig nehezen jut be a nagy láncokhoz. Ott elég szigorú feltételek vannak, nagy mennyiségi elvárások és szállítási kihívások is nehezítik a helyzetüket. De hát mi vásárlók miként alakítjuk, mert alakíthatjuk ezt a jövőt a döntéseinkkel. Kobolák Attila zsíros tünde vállalkozóval beszélgetett, aki férjével 2016-ban ültetett először homoktövist, amiből családi vállalkozás nőtt ki. Sok ezer családi vállalkozás jár hasonló úton, nekik bizony szükségük lenne támogatásra a külföldi konkurenciával szemben.
Homoktövist kezdtek el termelni családi vállalkozásként. Mit láttak meg ezen a piacon? Miért vágtak bele?
Annó voltak földjeink, és gondoltuk, hogy a kertészet felé nyitunk, mivel a szántóföldi termesztés nem állt annyira közel hozzánk, és nem annyira termelt profitot Magyarországon, hogyha valakinek csak egy pár hektár földje van, ahhoz több száz hektár kell, hogy igazából meg tudjon élni belőle az ember. Ezért is nyitottunk a kertészet felé, mivel egy fenntartható gazdaságot szerettünk volna. Így utána néztünk a növényeknek, hogy ilyen növény jöhet szóba, volt bodza, dió, de végül a homoktövisnél kötöttünk ki. Jó magam és a férjem dolgozunk a vállalkozásban, a gyerekek is sokat segítenek, van 3 gyermekünk. Még akkor a gyermekeim nagyon picik voltak, amikor a lukakat fúrtuk épp egy pár héttel ezelőtt, emlékeztettük őket, hogy még ők maguk is belefértek abba a gödörbe, amiben a homoktövis csemetéket ültettük. Néha, amikor kell menni az ültetvényre, akkor nem annyira tetszik nekik, de ez csak az első 5 percben van, utána felveszik abszolút a fonalat és csinálják, amit kell.
Az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárás súlyos problémákat okoz önöknek is a termelésben?
A homoktövis nem egy annyira igényes növényfajta, tehát hogy kórokozói nincsenek, vízre nagyon igényes, nálunk is öntözzük, tehát öntözőberendezés van, de 40 fokot már nem annyira viseli jól a növény. Ez a mediterrán éghajlat mennyire fog neki tetszeni, azt látjuk, hogy nyáron nem annyira, de a téli időszakot azt tökéletesen bírja. Próbálunk ellene védekezni öntözéssel, meglátjuk. Még eddig nagyon szépen alakult az ültetvény.
Hozott nekem egy üvegtermék mintát, amely 250 ml-es. Az van ráírva, hogy biohomoktövisvelő, mézzel és gyömbérrel. Ezt fel kell rázni, mielőtt megkóstolnám?
Igen, természetesen, hogy a méz és a gyömbér jól elkeveredjen a homoktövisvelőben.
Kóstoljuk meg. Kicsit édes, kicsit savanykás. Mire való ez?
A homoktövis fogyasztás azért szoktuk az embereknek ajánlani, mert rengeteg vitamin van benne, legfőképp C-vitaminet szokták kihangsúlyozni, tehát nagyon jó immunrendszer erősítő. Egész évben fogyasztható napi szinten, mivel az emberi testnek jó, hogyha valami táplálja, elősegíti magát az ellenálló képességet.
Az ehhez hasonló hazai termékekkel tudnak érvényesülni a többi külföldi mellett.
Szerencsénk van, sok próbálkozás hatására, hál' Istennek egyre többen nyitottak most már a homoktövis iránt. Lehetőségünk volt bekerülni áruházokban, különböző biobolt láncolatokban. Pár héttel ezelőtt a magyar termék által sikerült az Osannal is tárgyalást kezdeményeznünk. Magyar termék védjeggyel rendelkeznek a termékeink, 10 darab termékünk. Ezt a magyar embereknek szánjuk, magyar gazdaságból jó minőségű, magyar családi vállalkozás által termelt gyümölcs, úgyhogy abszolút ebben bízunk, hogy az embereknek ez egy megbízható védjegy lehet, hogy magyar terméket tudnak vásárolni. Folyamatosan fejlesztjük a termékkínálatunkat, kísérletezünk, hogy mi mindent lehet még homoktövisből készíteni.
És hogy áll jelenleg ez a kísérletezés?
Egészséges nassolnivalók felé nyitunk most éppen. Műzli, akár egy gyümölcsszelet, e felé szeretnénk nyitni és kísérletezünk.
A gyermekei tovább fogják vinni a családi vállalkozást?
Nagyon remélem, hogy legalább a 3-ból egy igen, de hogyha nem, akkor sem fogok megharagudni rájuk természetesen. Tényleg a család az, aki végzi az ültetvényen a munkát, tehát a gyerekek is A-tól Z-ig látják, hogy mi mindent kell csinálni egy növénnyel. Nem elég az, hogy elültetjük, utána azt gondozni kell, ugye szüretelni, a szüretelt bogyókból mi lesz, hogy lesz termék. Reményeim szerint sikerült átadni nekik ezáltal egy olyan tudást, amit életük végéig nem fognak elfelejteni.
Kobalák Attila beszélt a Zsíros Tünde vállalkozóval, és talán elhangzott ebben a beszélgetésben néhány olyan kijelentés, amivel majd tudunk itt foglalkozni a következő beszélgetésben, mert hogy itt van velünk a stúdióban Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. Vezetője.
Jó
napot kívánok! És itt van velünk Éder Tamás, az Agrárkamara alelnöke. Jó napot kívánok
önnek. Jó napot kívánok a hallgatóknak is.
Na hát én úgy vezettem fel mindezt, hogy az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai termékek aránya, mondta Éder Tamás, hogy hát ezt javítani fogja, mert nem így van. Hogy van?
Sajnos a statisztikai adatok nem ezt mutatják. A helyzet az, hogy gyakorlatilag az EU csatlakozásunkat követően a nagyméretű kiskereskedelmi láncok beszerzési politikája az nagy mértékben nyitott az importtermékek felé, és kőkemény verseny alakult ki a magyar polci helyekért, és bizony az elmúlt 2 évtizedben szinte folyamatosan a magyar élelmiszeripar polc helyeket és forgalom arányt veszített az élelmiszer kiskereskedelemben. Az elmúlt 10-15 év első 6-8 éve, tehát valamikor a 2010-es évek közepén volt egy olyan időszak, amikor sikerült polcfelületeket visszanyerni, de az elmúlt 4-5 év sajnos ismét olyan időszak, amikor az importtermékek részaránya a magyar fogyasztói kosarakban egy kicsit növekszik. Ennek nagyon sok oka van, ami egy külön műsor lenne, azt gondolom.
Hát pedig néhány szót azért érdemes lenne erről szólnunk, mert ugye azt láttuk azért 2010 után, hogy erre volt egy nagy kormányzati akarat is, hogy több legyen a magyar termék, ugye jöttek jogszabályok, egyebek, ennek volt nyilván köszönhető az, amit említett, hogy volt egy kis felfutás. Mi a romlásnak az oka?
Alapvetően a fogyasztók preferenciájában Magyarországon továbbra is értelemszerűen az ára meghatározó. Akkor, amikor levesz egy terméket a fogyasztó a polcról, akkor először ezt nézi meg. Most, amikor a fogyasztónak a reál jövedelme érdemben növekszik, és a 2010-es évek közepe egy ilyen időszak volt, tehát akkor azért minden fogyasztó gazdagodott, akkor előrébb kerülhetett a preferencia listáján az, hogy a termék legyen magyar. És hogyha két azonosnak tűnő termék árában nagy különbség nincs, és az egyik magyar, akkor, hogyha több pénze van a fogyasztónak, akkor inkább megveszi a magyart. És erre nagyon jó az a rendszer, amit a magyar termékrendszer használ, hiszen a fogyasztónak megmutatja, hogy melyik az a termék, amelyik magyar termék. Ugyanakkor, amikor a fogyasztó úgy érzi, hogy a pénztárcája szűkül, akkor ismét az ár lesz a meghatározó. A magyar élelmiszeripar elsősorban a tömegtermékek területén, tehát a nagy mennyiségben előállított, a napi szintű fogyasztásban meghatározó termékek területén küzd versenyképes egészségi problémákkal. Itt mire gondolok? Dobozos tejre, félkemény sajtra, darabolt húsra, párizsira, tehát azokra, amiket a fogyasztói kosarakban döntően megtalálunk szinte minden nap. Itt sajnos különböző elmaradt fejlesztési lépések okán továbbra is küzdünk versenyképességi problémákkal. Az importtermékek általában olcsóbbak, és a fogyasztó ilyenkor az importtermékeket preferálja. Reméljük, hogy ebben lesz változás, hiszen most több mint 500 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból lövő és részben nemzeti kiegészítésből jövő támogatás jelenik meg éppen most a magyar élelmiszeriparban támogatásként beruházásokhoz, ami azt jelenti, hogy egy 1000 milliárd forint körüli beruházás zajlik. Én abban reménykedek, hogy ennek az eredményeként a versenyképessége javul a magyar élelmiszeriparnak, és akkor tudunk visszaszerezni polcfelületeket, már úgy is, hogy árban is versenyképesek leszünk.
Jó, hát a Eszter, mit tehetünk, ugye? Ez a nagyon egyszerű kérdés, ami most következik. De majd azért a végén szeretnék mondani egy gondolatot ehhez. Egy olyant, amit mi a barátaimmal kezdtünk el egy kis boltot alapítani, szóval lehet, hogy ott is van út. Tehát akkor mit lehet nagyban tenni?
De a Magyar Termék Nonprofit Kft. Idén 20 éves, én 16 éve foglalkozom a magyar termékekkel, és azért abban megfordítanám, tehát fogyasztói oldalról nézve van változás. A tavalyi reprezentatív kutatásunk is megmutatta, visszakutattunk 7 évet, hogy nő a fogyasztói elköteleződés a magyar termékek iránt. Igen, tudom, hogy kutatás, és tudom, hogy ebbe könnyebb pozitív dolgokat mondani, de ha tudati szinten megjelenik, akkor annak előbb-utóbb eredménye is lesz. Teljesen egyetértek Tamással abban, hogy a magyar vásárló árérzékeny, és minden körülmények között az ára legfontosabb, főleg, hogyha nehezebb a piaci környezet még inkább. De éppen ezért, és azt is gondoljuk, hogy azok a magyar termékek tudnak versenyképesek lenni, amik árérték arányban megfelelőek, amik megfelelő minőségűek, amelyek láthatóak, és van, tehát hogy mondjam, a márkaépítés is nagyon fontos. A Magyar Termék Nonprofit Kft.-ben tud segíteni a védjegy használó partnereinek, ugye most 250 vállalat tartozik a védjegy használók közé, és az interjúban is megszólaló szereplő is egyébként egy partnerünk, egy kisebb cég. Mi azt látjuk, hogy főleg a KKV-k számára tudunk olyan hozzáadott értéket adni, túl azon, hogy van egy jól ismert és hiteles védjegy, egy magyar termék jelölés a csomagoláson, ami által ők versenyképesebbek lehetnek.
Na most itt vannak azért mennyiségbeli problémák, ugye nyilván egy nagy lánc, hát nem foglalkozik majd nem tudom 17 csirkével, hanem neki kell 5000, vagy nem tudom milyen számokat kell mondanunk egyrészt. Másrészt pedig nyilvánvalóan vannak szállítási problémák, hát ugye oda kellene szállítani a lánchoz, gondolom én, nem ők mennek ki érte.
Van egy aktuális együttműködés, az említett interjúban is elhangzott, nemzetközi nagy hálózattal, amelynek keretében, ugye ez egy országos hálózat, több bolttal rendelkezik, csak nem 20 hipermarkettel, aminek keretében ő elindított egy lokális beszállítói fórumot, az a kifejezett célja, hogy az áruház lánc, az adott régióban megtalálható áruház lánc, tavaly a debreceni, idén több is, például a budaörsi, vagy a soron következő szegedi áruház láncra történő beszállítási lehetőséget kínál kisebb helyi lokális szereplőknek. Tehát ez azt jelenti, hogy lehetőséget tud teremteni olyan KKV-k, akár családi vállalkozások számára, akik nem lennének képesek első lépésben egy teljes országos disztribúcióra, de helyi szinten izgalmasabbá tehetik az áruház kínálatát. Ez egyrészt jó az áruháznak, hiszen ugye nemzetközi márkák, ahogy Tamás is említette, nyilván megtalálhat az összes ismert multimárka mellett a nagy magyar márkák is, de mégis, amikor ugye bemegyek egy ilyen nagy áruházba, és látok lokális helyi terméket, ami mondjuk csak az én régiómra jellemző, akkor kicsit közelebb viszem a vásárlóhoz magát.
Tehát annak van üzletet. A lánc számára értéke.
Így van.
Ugye vásárlási értéke, vagy presztízs értéke, hogy én figyelek a helyiekre.
Igen, közelebb.
Bár nagy vagyok.
Igen, nagy vagyok, de közelebb tudom hozni a vásárlóimat, tudok számukra valami egyedit nyújtani, színesebbé teszem a kínálatot, illetve segítem a helyi lokális szereplőket. És ez a program egyébként olyan, hogy közvetlen lehetőséget, bemutatkozási lehetőséget teremt ezeknek a kisebb szállítóknak, meg tudják mutatni a termékeiket egy fórumon, közvetlenül tudnak találkozni az érintett beszállítóval, kapnak tájékoztatást arról, hogy milyen beszállítási, logisztikai, csomagolási egyéb feltételeknek kell megfelelniük, ami elsőre talán félelmetesnek tűnhet, de hogyha ezeket átbeszélik, megértik egymás igényeit, akkor abból sikeres együttműködések valósulhatnak.
Ugye itt most beszélünk egy nagy láncról, aminek a nevét én nem fogom kimondani, de indított egy saját programot arra, hogy a magyar termékek arányát növelje a saját hálózatában. Ugye erről beszélünk most, ezekről az áruházakról. Éder Tamástól szeretném azt kérdezni, hogy ugye ön foglalkozik azokkal a termelőkkel, akik bekerülhetnek a nagy láncokba. Nézzük meg azt, hogy ön mit tapasztal, milyen potenciálra rendelkezünk. Tehát ott vannak-e azon a határon, hogy bekerülhetnének, csak egy kicsi segítségkel, vagy milyen segítségkel, hogy bekerülhessenek?
Hát ilyen is, meg olyan is, maradjunk ennyiben, nem egységes ebben a tekintetben ez az elsősorban kis termelői és közepes méretű vidéki élelmiszer előállító termelői kör. Vannak olyanok, akiknek hát nagyon-nagyon sokat kell fejlődni ahhoz, hogy azon elvárásokat, amelyeket egy ilyen kiskereskedelmi lánc feléjük követel, azokat képesek legyenek valamilyen formában azoknak eleget tenni. Vannak olyanok viszont, amelyek gyakorlatilag egy pillanatra másikra bevezethetők, csak nincs meg a kapcsolat, nem ismerik a kiskereskedők ezen termelőket. Ugye mi pont ezért vállaltuk el a kamara nevében azt, hogy ebben a szervezésben részt veszünk, tehát egyfajta segítséget nyújtunk azoknak, akik a mi tagjaink, és tudjuk róluk, hogy képesek lehetnének egy kis lépéssel a nagy kiskereskedelmi lánc egy üzletébe való beszállításra.
Bocsánat, Szavát ne feledje, azt mondta, hogy a mi tagjaink, tehát igen, az agrárkamara tagjának illik lenni akkor, oda a belépés, tehát nagyon kicsi termelő is beléphet, vagy azért már bizonyos.
A helyzet ennél egyszerűbb, a törvény erejénél fogva minden mezőgazdasági termelő és élelmiszeripari termelő tagja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának ma még, úgyhogy tagjaink, akiket
ismerünk.
Tehát
aki termelő, az tagja.
Igen. Jó. Tagjaink, akiket ismerünk, és hát a kiskereskedelmi lánccal való együttműködés keretei között segítséget nyújtottunk nekik arra, hogy bekapcsolódjanak, kapcsolatot teremtsenek, és tulajdonképpen azért azt kell látni, hogy a kiskereskedelmi láncoknak, vagy a kiskereskedőknek ez egyfajta társadalmi felelősségvállalási gyakorlata, mert üzletileg ez nehezen megtérülő lépés, ezt látni kell, lényegesen bonyolultabb számukra ezeknek a kezelése, mint a többi nagy beszállítónak a kezelése, de egyrészt azon okok miatt, amiről itt már az előbb beszéltünk, másrészt azért, hogy mutassanak egyfajta társadalmi felelősségvállalást a régió termelői felé, ezért választották ezt a programot. Mi reménykedünk abban, hogy más kiskereskedelmi láncok is választanak ilyet. Én láttam a környező országokban olyan kiskereskedelmi lánctól hasonló gyakorlatot, amely kiskereskedelmi lánc itt nálunk még nem csinál ilyet, tehát követhető lenne, de azt gondolom, bocsánat, más láncok részéről is.
Tehát másik országban csinálja.
Igen, nálunk
lánc,
még nem indította el.
Miért nem indította el ez a kérdés? Tudunk erről valamit? Szóval mi kell ehhez? Kormányzati nyomás, törvények, vagy gondolkodásváltozás a fogyasztók részéről esetleg? Tehát ebben azért nekünk is van felelősségünk, hogy megnézzük el a címkét. Egyébként ezzel kapcsolatban írják itt a hallgatónk, azt mondja, mindig láthatónak kellene lenni az előállítás helyének, és ez elég nehéz néha. Ugye a magyar termék védjegy az elég jól látható.
Igen. Pontosan ez az egyik fő célkitűzésünk. 20 éve azért jött létre a szervezet és a védjegy, hogy segítse a vásárlói döntést abban, hogy könnyen, egyértelműen felismerhetővé tegye a magyar eredetet. Ugye ez csak olyan terméken szerepelhet, ami ellenőrzött, megfelel a eredet szempontjából is, ugye magyar összetevőket tartalmaz, és a jogszabályi megfelelőséget is vizsgálják független szakértők. Ezek a védjegyek nagyon ismertek, 10-ből 9 vásárló ismeri. Tavalyi kutatás támasztotta alá, hogy rendszeresen is kerül a vásárlók 3/4-ének a kosarába ilyen védjegyes termék. nem nehéz, ugye 6000 féle terméken található meg, és ezek közül is a túlnyomó többsége élelmiszer. Tehát ezek a jelölések nagyon sok terméken ott vannak, nagyon jól ismertek. Nagyon kiterjedt együttműködésünk van az üzletláncokkal. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vásárlás helyén tudjunk döntési helyzetet teremteni, hiszen ott derül ki, ugye, hogy végül mit teszünk a kosárba. Nagyon sok nyereményjátékunk, akciónk, megjelenésünk, tematikus kampányaink vannak országszerte folyamatosan egész évben. És én azt gondolom, hogy ez is a legfontosabb tényező abban, hogy ez a védjegy jelenleg ott tart, ilyen sikert ért el, amit mondtam, mert szerintem nem az időnként kampányszerű megjelenések hoznak igazi eredményt, hanem a folyamatos jelenlét, a hiteles terméktanúsítás, a megbízhatóság, mert itt beszéltünk arról, hogy a fogyasztónak fontos az ár, de persze ez a legfontosabb, de nem csak az ár alapján döntünk. Tehát, hogyha ez egy jó minőségű, megbízható termék, aminek még a márkáját is építik, látható, és az üzletlánc is oda teszi például egy ilyen lokális program keretében magát, és felületet ad, kommunikációt, kiemelést ezeknek a termékeknek, akkor azt a vásárló könnyebben fogja megtalálni, és könnyebben fogja megvásárolni.
Az imént, amit említettem, hogy kormányzati támogatás is kell hozzá, akkor mintha nem... Azt látom az arcokon, mintha nem azt gondolnák, hogy ez lenne az elsődleges. Így van? Vagy ez azért fontos, hogy a kormányzat ott álljon egy ilyen törekvés mögött?
Nyilván a kormányzati támogatás jó jön ilyen program mögött, illetve általában a magyar termékek promóciója mögött. Mi mindig támogattuk azt, hogyha a kormányzat valamiféle a magyar élelmiszeripari termékek értékesítéséhez kötött promóciós akciót indított, legyen az belföldi vagy akár export oldalon. Úgyhogy ez jó dolog, ez fontos, de azt gondolom, hogy a társadalom egyéb szereplőinek is van egyfajta patrióta kötelezettsége, hogy segítse. Így van. Tehát azért a magyar termékek melletti választás az nem olyan nehéz dolog. Tehát azért ha a magyar termék jelölés rajta van, akkor könnyebb, de azért, hogyha nincs is rajta a magyar termék jelölés, a élelmiszerek hát döntő részén egy egyszerű megfordításával a terméknek a hátoldalon valahol meg kell, hogy találjam én az előállítót, vagy ha mást nem, akkor egy ilyen állatorvosi bélyegzőt, amiben ha a HU-val kezdődik a jelölés, akkor tudhatom, hogy Magyarországról származik a termék. Tehát ha akarok, mint fogyasztó segíteni a magyar élelmiszertermelőknek, akkor azért nem olyan nehéz megtalálni a magyar termékeket a polcokon.
Hogy tud egy kis családi vállalkozás, amíg mondjuk arra szerződött, hogy önmagát eltartsa, és nem többre, hogy egy család megéljen belőle, hogy tud egy ilyen helyzetbe kerülni, hogy akár egy nagy cégnél is jelentkezhet-e, illetve kell-e feltétlenül az egész hálózatba jelentkeznie, vagy pedig egy-egy üzlettel is? Én azt vettem ki a szavaikból, hogy egy-egy üzletbe is lehet jelentkezni. Tehát, hogy nagy cég, de lehet a budaörsi vagy a szegedi. Van ilyen jogosultsága a külön egységeknek, hogy külön kössenek szerződést?
Ez most egy program, tehát hogy ez kifejezetten egy olyan szakmai program, ami tavaly indult el ezzel az áruházlánccal, és ennek kifejezetten ez a lényege, hiszen tudatában vannak annak, hogy egy kisebb termelő nem fog tudni. Tehát pont ez az egyik belépési gát. Nincs akkora volumen, hogy az egész országot el tudja látni az adott termékkel, viszont egy áruházláncra, egy boltra be tud szállítani jó eséllyel. Ugye ebben volt egy szakmai szerepe a Magyar Termék Nonprofit Kft.-nek, egy koordinált látunk el ebben az együttműködésben, amiben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagi, tehát abban segít nekünk, hogy a tagjait ugye bevonja, eléri a termelőket, ahogy mondta is Tamás, azokat a termelőket fel tudja mérni az igényt, akik erre nyitottak és képesek, tehát már egy előszűrést végez, hogy beszállítsanak az adott boltra, az áruházláncba. Nyilván itt is meg kell ugrani azokat a szinteket, feltételeket, amit az áruházlánc támaszt, de ez egy jó belépési pont. Egyébként van olyan sikersztori, hogy akár országos beszállítóvá is válhat valaki, és más hálózatoknak, üzletláncoknak is egyébként van ilyen lehetősége, hiszen van több például olyan magyar üzletlánc, aki régiókkal dolgozik, és régiós szinten tudnak a termelők vagy a gyártók beszállítani, nem kell az egész országot ellátni rögtön termékkel, vagy akár egy online webshop kínálatába is bekerülhetnek, szintén kisebb volumenekkel.
Így a beszélgetés vége felé most Éder Tamást kérdezem, hogy a jövő azért is meg kell küzdeni, hogy ezt a helyzetet megtartsuk, de nyilván még jobban meg kell küzdeni azért, hogyha szeretnénk rajta javítani.
Ez így van. Egyrészt az élelmiszeripari cégek mostani fejlesztései reményeim szerint a helyzeten javítanak. Másrészt pedig azért pont az Eszter által is említett sikersztori, hogy egy ilyen kicsi együzletbe történő beszállítóból lett egy országos beszállító, az jelöli azt, hogy itt azért ezeknek a termelőknek, akik ide bevonunk, azoknak potenciálisan van olyan lehetősége, hogy kinőjék magukat akkorára, ehhez nem kell óriásinak lenni azért, de kinőhetik magukat akkorára, hogy országos lefedettséggel képesek legyenek a terméket értékesíteni.
Na, hát köszönöm szépen, még tartozom azzal, hogy elmondjam, hogy a barátaimmal mit teszünk, hát azt most már sikerült összeszervezni egy iskolában egy ilyen kis lerakatot a helyi termelőknek. Tehát, hogy reggel 3-4 órát van nyitva, amikor jönnek a szülők az iskolába a gyerekekkel, és délután meg 1 órát egy szülői közösség fogja működtetni, úgy néz ki, hogy szeptembertől ez működőképes lesz. Hát nem hiszem, hogy ez a magyar élelmiszeripar nagy problémáit megoldja, de hogy 3-4 családnak a problémáját megoldja, abban teljesen biztos vagyok. Úgyhogy ezt tudtuk hozzátenni ez a nagy egészet. Azt írja még az egyik hallgatónk, hogy magyar termék mellett jó lenne megyét is jelölni, vagy más lokális jelölést, Lajtai, Rábaközi, Kisalföldi, Szigetközi, Mátra is, a többi.
Lehetne, így van. Egyébként vannak olyan védjegyek is, amik lokalitást jelölnek, és hát nem kell messzire menni mondjuk Ausztriába, ahol ennek remek jó működő példáit láthatjuk, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos építkezés, a fogyasztói tudatosság növelése szükséges ahhoz, hogy széles körben eljussunk odáig, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy magyar terméket vásárolunk, hanem lokálisan a környezetünkből vásároljunk. Mi mindent megteszünk azért a Magyar Termék Nonprofit Kft-nél, hogy ez így történjen, és hogy a jövőben ne csak érzelmi alapú döntés legyen az, hogy magyar terméket veszünk, hanem tényleg értsük meg azt, hogyha ilyen termékeket veszünk le a polcról, az a hazai munkahelyeket őrzünk meg, és akkor jöhet a következő lépés, hogy a saját közvetlen környezetünket támogassuk lokális termékek megvásárlásával.
Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Benedek Eszterrel és Éder Tamással beszélgettünk a hazai termékek jelenlétéről az élelmiszerboltok polcain, és hogy lehet ezt segíteni. És most pedig 9:30 múlt 2,5 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Néver Igor.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések lesznek. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok például az integritáshatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kaphat tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 Celsius fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Most pedig a mozgással foglalkozunk. Egyedül elég nehéz elkezdeni, és elég nehéz folytatni is. Közösségben nyilván teljesen más mindez. És egyre több olyan program van, ahol nem csak sportolni lehet, hanem kapcsolatokat építeni, élményeket gyűjteni, vagy akár másokon segíteni is. A közösségi sport nem csak a fiatalok terepe, hál' Istennek, egyre több idősebb is bekapcsolódik, és talál benne új motivációt. De mi az, ami igazán megtartja az embereket ezekben a közösségekben? Kobolák Attila ennek próbált utána járni a Nordic Walking Alapok Egyesület csapatában.
Pattognak ide-oda a pingponglabdák, az egyik térférről a másikra. Néha le is esnek. Egy páros házi verseny kellős közepén állok, három asztalon folyik a játék folyamatosan.
Harmadik helyezést ért el Németh Ildi és Pribék Anna. Második helyezést Türber Andi és Egressi Ildi. A mai est abszolút győztese Barna Csaba és Varta Éva.
Lipusz Judit eredmény hirdetése után vagyunk. Itt áll mellettem Csaba, Andi és Réka. Csaba, ön a győztes páros egyik tagja. Gyakran győz?
Igen, sorsolástól függ. Hogyha ellenfél között két erőset kapunk, akkor nem szoktam győzni, de hogyha normális az eloszlás a többi párnál, akkor igen.
Most Rékához és Andihoz fordulok. Csaba, nehéz ellenfél?
Nagyon, általában ő nyeri meg az egész meccset, majdnem minden alkalommal. Szervái azok nagyon kemények bizony.
Én az utolsó meccset játszottam vele, amikor megláttam, akkor már éreztem, hogy ezt elvesztettem, de egyébként egy nagyon jót játszottunk, és nagyon nagy csapat volt.
Mióta játszanak így együtt?
Így együtt körülbelül 2-3 éve. Én már nyugdíjas vagyok, és én nem munka után jövök. Engem is kikapcsol, meg feldob az, hogy nyerek. Na.
A hölgyek is 2-3 éve csatlakoztak?
Nem, én körülbelül egy hónapja voltam először, és nagyon-nagyon megtetszett. Én nem is gondoltam, hogy ennyire jó ez az egész. Elhatároztam, hogy fogok járni mindig, már nagyon jó a hangulat, és amúgy le is izzadunk ebben, tehát ez fárasztó sport. Nekem 3 gyermekem van, abból 2 kamaszlányom, úgyhogy néha elég nehéz otthon, és sokszor van olyan, hogy ideges vagyok, és eljövök edzésre, és úgy megyek haza, mintha kicseréltek volna, úgyhogy mindenkinek jó ez így, hogyha én együtt vagyok a csapattal.
Én is néhány hónapja csatlakoztam ehhez a csapathoz. Azt tudom mondani, hogy rendkívül jó, mert nagyon jól kikapcsolja az ember idegrendszerét. Munka után egy hihetetlen jó felüdülés, és tényleg egy olyan csapat részesei vagyunk, akik nagyon jól tudnak szórakozni és sportolni együtt.
Mindannyian említették azt, hogy jó a csapat. Mitől jó a csapat?
Vidámak, nagyon segítőkész mindenki. Itt nincs rossz indulat, nem fúj senki a másikra, és nagyon jó kedvűek.
Alapvetően a Nordic Walking tart össze minket, és Nordic Walkinghozni nem mennek olyan unkok, aki zavarnák a társa, tehát csupa jó ember van a csapatban.
Hát én is meg tudom erősíteni, hogy jó a csapat, jól érzem itt magam közöttük.
És az, hogy jó a csapat, az az edzőnek is nagy része van benne, mert olyan programokat szervez, hogy nem is tudjuk rosszul érezni magunkat. Van a Nordic Walking, abban van rendes edzés, reggeli edzés, táncos, zenés Nordic Walking, edzőtáborok vannak évente kétszer.
Igen, pont azt akartam említeni, hogy pont most fogunk menni Gyenes Diásra egy edzőtáborba, ami egy edző és rekreációs tábor, én már nagyon várom. Ott túrázni fogunk, kirándulni, lesznek játékok, programok, sütögetés, úgyhogy nagyon izgulok, mert már nagyon mennék.
Én is megyek ebbe a táborba, nekem ez lesz az első alkalom, de nagyon várom, és tudom, hogy jó helyen leszek, ugyanezzel a csapattal, és tudom, hogy mindenki ugyanúgy kedves lesz, mint ahogy mindig is.
Számíthat valamilyen beavatási szertartásra, Réka?
Ezt nem tudom megmondani, szerintem ez legyen meglepetés.
Miben nyilvánul meg a csapat összetartó ereje? Számíthatnak egymásra? Programokon kívül is szoktak találkozni?
Igen, szoktunk. Egyik tábornál szerencsésen úgy alakult, hogy két másik házaspárral kerültünk egy apartman részbe, és nagyon jót játszottunk éjszakákon át, és azóta is összejárunk így társasozni.
Számíthatunk egymásra, mert bárkinek bármilyen kérdése, kérése van, akkor a többiek mindig segítenek, és a megoldáson gondolkodnak.
Koncertekre is szoktunk együtt járni, illetve van egy olyan csapattárs, akinek van egy zenekara, akik fel szoktak lépni különböző helyeken, és ott is nagyon sokszor részt veszünk, és támogatjuk őt, meg bulizunk az ő koncertjeire.
Bulizunk az ő koncertjeire. Ugye sportegyesületről beszélünk, itt van velünk Lipusz Judit a Nordic Walking alapok csapatának alapítója és vezetője, és int nekem, hogy nem teljesen csak sportról beszélünk,
nem egyesületről
beszélünk.
Ez egy csapat.
Ez egy csapat. Jó. Szóval a mozgás, egészség, közösség, a sport nyilván összehozza az embereket, és kortól függetlenül is, és akár szolgálhat különböző társadalmi ügyeket is. Most egy kicsit ezt szeretnénk körüljárni, hogy hogyan válhat a mozgás közösségszervező erővé.
Sokszor én is szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat. Talán a közösség építés szempontjából a mozgás egy nagyon jó ürügy arra, hogy kapcsolódjanak az emberek. A mi csapatunkban főleg Nordic Walkingozunk, és sokan magányosan élnek, vagy akár úgy élnek magányosan, hogy közben családban, vagy munkahelyük is van, de mégis magányosan élnek, és nagyon jól esik egy rendszeres közösségbe járni, ami nálunk ugye a mozgás, a Nordic Walking edzések kapcsán valósulhat meg, hiszen az alapvető filozófiánk az, hogy azokat az embereket segítsük, akik egészségtudatosak, és szeretnék, hogy a rendszeres mozgása az életükbe beépüljön. És lehet, hogy kezdetben csak edzésekre járnak, de hamarosan rájönnek, hogy egy közösséghez is tartoznak, hiszen sokszor ugyanazokkal az emberekkel találkozik, van lehetőség egy pár szót váltani egymással, és aztán legközelebb már lehet, hogy éppen azért is jönnek, hogy találkozzanak más sporttársaikkal.
Hogy a sport az mindig közösséget formált, ez nem kérdés, tehát bármikor a sportoló ember, az különösen, hogyha a csapatban űzte ezt, vagy közösségben űzte ezt, akkor biztos, hogy együtt volt másokkal, mindig. De azért itt van a 21. század, amikor egyre többen begubózunk, egyre több felmérés is mutatja, meg hát látjuk, érezzük, hogy magányosabbak az emberek, egyre többet töltenek egyedül egy szobában, vagy esetleg egy számítógép előtt. Mondja, hogy munkahelyen bizony, ott sem biztos, hogy közösség van, hanem mindenki elvégzi a munkáját, aztán megy haza, és intézi a saját dolgait. Szóval eléggé individuális társadalomban élünk. Felértékelődött a sportnak a közösség formáló szerepe?
Egész biztosan, hiszen most divat a online felületeken a kapcsolattartás.
És a kapcsolatot tegyük idézőjelbe egy kicsit, nem?
Hát tegyük idézőjelbe, és felértékelődik az, hogy személyesen tudnak az emberek találkozni, hiszen azért az ember társas lény, és mindenkinek jól esik, hogyha személyesen is tud találkozni, és ebben a sportolás kimagaslóan egy jó lehetőség, hiszen például most vegyük ezt a pingpongestet, ahol itt voltak az emberek, itt a közösség is megvan, de ugyanakkor mindenki tudja, és előbb-utóbb saját magán is érzi, hogy az asztali tenisz nem csak egyszerűen egy játék, és nem csak egyszerűen a közösség, hanem ugyanakkor az egészségére is nagyon-nagyon jó hatással van, hiszen már tudományos kutatások is igazolják az asztali tenisz esetén, hogy mennyire erős abban, hogy a szellemi hanyatlás elleni rendszert edze, hiszen egy olyan sportág, ami az agy és a testnek az összehangolt működését folyamatosan igényli. Hiszen, ha azt nézzük, azon túl, hogy az izmainkat használjuk, és edzük a testet, meg a szívünket, meg a tüdőnket, ugyanakkor az agyi frissességet is biztosítja, hiszen itt gyorsan kell reagálni, a reakcióidőre pozitív hatással van, a gyors döntésekre, az előrelátó gondolkodásra, a kognitív képességek fejlesztésére, és ez így mind együtt, ez egy nagyon-nagyon fejlesztő hatású. Például nézzük meg annak idején a Polgár László és a lányait, amikor edzette sakra, a pingpongot választotta hozzá.
Mert hogy az komoly agymunka, nagyon gyors reakciót igényel.
Az nagyon
gyorsan felpörgött pingpongmeccs, hát nem igen. Is látjuk szinte a labdát.
Igen, és ehhez nem kell egyébként különösen jól pingpongozni. Én mindig azt gondolom, hogy annyira érdemes megtanulni pingpongozni, hogy élvezzük. Tehát, hogy azért valamennyire. És ahhoz mindig tudunk találni megfelelő partnert, és az összes többi pozitív hatás, az, ami érvényesülhet, az mind, bármelyik életkorban fejleszthető, és a pingpong is, és a Nordic Walking is, lifetime sportok, élethosszig űzhetőek, idősebb korban is, és ezért jó lehetőség nekünk az asztali tenisz kiegészítve a Nordic Walkinggal.
Igen, mondta az elején itt a közösséginek nevezett oldalakat, és hogy azon tartunk kapcsolatot. Egyik kedves ismerősem múltkor úgy fogalmazott, hogy van 2000 követő, tényleg? Hirdesd meg, hogy reggel 6-kor költözködsz, na akik ott lesznek, azok a barátaid. Szóval nem biztos, hogy, és hogy nyilván a barátok a személyes kapcsolatot tartók lesznek ott. Önökhöz mivel jelentkeznek az emberek? Hogyan, mit keresnek? Sportot keresnek, vagy közösséget?
Ez változó. Van, aki sportot keres, és van, aki azzal kezdi a jelentkezést, hogy ő szeretne egy jó közösséghez tartozni, és a sport, mivel hogy az egészséges, ez által is szívesen bekapcsolódik. De egyébként erre tudok azért példát mondani, tehát hogy az, hogy valaki közösségben sportol, az annak nagyon jó megtartó ereje van, hiszen sokan, ha egyénileg sportolnak, lehet, hogy könnyebben feladják, de az, hogy a többiek, látja, hogy a többiek is sportolnak, mozognak, fejlődnek, az inspiratív lehet, akár olyan irányba is, hogy valaki még többet fejlődjön, vagy akár még verseny irányába elmenjen, de nem ez a cél, a versenyzés alapvetően nem ez a cél, bár erre is van nálunk példa, hanem az, hogy az egészségünkért tegyünk, és például segítsük azokat is, akiknek éppen erre az adott helyzetben szükségük van. Például én sokszor, hát szerencsére, inkább azt mondom, nem olyan sokszor, de találkozom olyanokkal, akik valamilyen betegségben szenvednek, de még azért lehet jönni edzésre, és tudnak is sportolni, és igazából bizalmas információkat tudok meg, amiket nyilván nem szoktam megosztani, de hogy próbáljunk nekik segíteni. Most például, ha egy esetet elmondhatok, van egy kedves sporttársunk, aki vidéken él, és szokott jönni velünk táborozni, nagyon jól beilleszkedett a közösségbe, versenyekre is jár, 3 gyermeket felnevelt, és most van egy kicsit több ideje önmagára, és elkezdett, hát most már évek óta Nordic Walkingozni. Októberben még versenyen volt velünk, januárban bejelentkezett a következőbe, és decemberben diagnosztizáltak nála egy daganatos megbetegedést, 4. stádiumot, és mindenki tulajdonképpen padlót fogott, hogy most mi van vele. És hát persze nem olyan jó a helyzet, de a csapattal tartjuk, vagy vele tartjuk a kapcsolatot, és ez minden egyes levélváltásban érzékelem, hogy mennyire fontos neki, és mindig örül, hogyha gondolunk rá. Most például a táborban, ahova nem tudott velünk tartani, egy képeslapot aláírt mindenki, írtunk néhány kedves sort neki, és ezt elküldtük, és plusz még ugye van egy pontosan célzottan a daganatos megbetegedésben szenvedőknek van egy ilyen kártya, a Veled az úton című kártya, ami ilyen üzeneteket, ilyen napi üzeneteket, erősítő üzeneteket tartalmaz, és ugye én nem vagyok orvos, de edzőként a csapat részéről egy ilyen megerősítő ajándékot tudtunk neki küldeni, és ebben mindenki egyetértett, és ez erősít.
Korosztály a csapatban?
A csapatunkban hát jellemzően 40 plusztól 70 pluszig azt mondhatom, vannak időn, van fiatalabb is, mert például a versenyzőben van 20 évesünk is, meg van, aki esetleg egyénileg eljön, az 80 pluszos is volt már, de mondjuk, hogy az 50-60-as korosztály a legtöbb, és mondjuk 40-től 70-ig.
Jó, de hát azért vannak 20 évesek, és vannak 80 fölöttiek.
Igen.
Is. Ez azt jelenti, hogy azért bőven nemzedékeket, 2-3 nemzedéket is átfognak.
Igen, és ez is a csodálatos a közösségünkben, amit én látok, és ez is egy, és teszek is ezért, és ez egy cél is, hogy korosztályokat áthidaló. Ez egy nagyon jó minta lehet például a fiatalabbaknak azért, hogy lám, 60-70 pluszosan is lehet még olyan jó egészségi állapotban lenni, hogy tudunk együtt menni. Mert sokszor a fiatalok hát nem akarnak idősebbekkel egy közös programra menni, de a Nordic Walking ilyen, hogy lehet. Az idősebbek pedig kicsit összekapják magukat azért, hogy tudjanak menni a fiatalokkal. És így a fiataloknak egy jó minta, az idősebbek pedig és szintén élvezik, hogy fiatalabbakkal együtt mehetnek, és ez az én csapatom, erre azt gondolom, hogy erre ez egy jó példa. Azt nem is engedem, hogy esetleg bárki így valami okon is beszóljon valamiért, hogy ezeket meg lehet, megvannak a módszerek, hogy hogy lehet ezt áthidalni, és működik.
Na most az elején úgy vezettem fel, hogy a sport összehozhatja az embereket, kortól függetlenül, sőt társadalmi ügyeket is szolgálhat. Ugye az vitathatatlan társadalmi ügy, hogy ne legyünk magányosak. Annak megvan, ha úgy tetszik, az egészségbiztosítási haszna is, hogyha kevesebbet vagyunk betegek, és hogyha egészségesebben tudjuk élni az életünket. De van más is, amiben így ezek a közösségek, ha már egyszer összejöttek, akkor beszállnak?
Hát igen, most a nemrégiben volt egy... szintén egy olyan példánk, hogy gyűjtöttünk adományt egy rászoruló családnak, és ez is nagyon érdekesen alakult, hiszen a táborozást készítettük elő túravezetőnkkel a Keszthelyi hegységben, és amikor, már csak hogy az előzményt elmondjam, hogy ez hogyan alakulhat ki.
Én keszthelyiként nagyon örülök, hogy a Keszthelyi hegységbe mentek.
Igen, ott szoktunk, igen, ott és egy NSZDA-son van a táborhely. És mikor lefelé jöttünk, csak kérdeztünk egy helybeli nénit, akinek éppen egy babahordozó volt a karján, hogy van-e itt valamilyen fagyizó, vagy valamilyen egység, hogy majd amikor majd jövünk a táborba, akkor ide a túrázni, akkor ide elhozzuk a csapatot. Na és szót követett, és kiderült, hogy ő éppen megy a lányáikhoz megy, mert a lánya aznap már szül, és az idősebb gyerekek vannak a kisebbekkel, és hát egy ilyen helyzet van, és ő oda igyekezett, és aztán addig meddig alakult, hogy elvittük őt autóval, hogy hamarabb odaérjen, és közben, ahogy mesélt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a gyerekei, és lehet, hogy csak átmeneti, stb. És olyan megindító volt az egész, hát gondoltam, hogy megszervezem ezt. Ez egy teljesen célzott segítség, és kipróbáljuk a csapatot is. És az odafigyelés, az a segítőkészség, amit tapasztal, nem is vártam. Tényleg én magam sem, hogy majdnem egy kicsit sok minden is összejött, és a táborba eljött ez a család, és azt mondom, a táborban a legszebb pillanat volt ez, vagy a legszebb pillanatok közé tartozott ez, amikor ezeket az ajándékokat átadtuk, de persze úgy, hogy ennek mindenkinek személyre szólom be, is csomagoltunk egy-egy ajándékot, és ezt úgy adtuk át. És ebben az egy dolog, hogy ez a család most talán könnyebb napokat fognak ezáltal is élni egy picit, de hogy az én közösségemnek az az ereje, az a segítőkészség, az, hogy senki nem sajnálta a fáradtságot, hogy otthon összegyűjtse, vagy elhozza, vagy segítettek levinni az autóval, és ott a tábor idején is egy fél órát, amíg becsomagoltuk, és ahogy átadtuk, és egy felemelő érzés volt tényleg.
Most én itt vagyok egyébként a nordicwalkingalapok.hu oldalon, ez az önök oldala, ugye?
Igen.
Ennek a csapatnak az
igen,
oldala.
Igen, 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 igen.
És azt keresem, hogyha valaki vidéken van, akkor hogy tud ez a csapathoz kapcsolódni? Szóval ez csak itt van, vagy van máshol is,
hát a mi csapatunkhoz, tehát ha edzésekre szeretne járni, akkor Budapesten van erre lehetőség, Újpesten a Farkaserdőben, ott tartok edzéseket, illetve a Városligetben. Oktatásra, hogy bekerüljön valaki a csapatba, meg kell tanulni ezt a technikát, egy oktatáson kell részt venni, arra az egy alkalomra a vidékiek is eljöhetnek, de jellemzően Budapesten van, illetve ha a vidéken egy csoport összejön, akkor én nagyon szívesen elmegyek, ha engem megkeresnek, és akkor megtanítom. De például a táborok alkalmával, hát az vidéken van, az oda nyugodtan, mi is utazunk, tehát oda nyugodtan jöhetnek, és szoktak is jönni vidékről hozzánk, és ők legfeljebb önállóan nordikoznak, de egy-egy táborba vagy túrára velünk tartanak.
És akkor tulajdonképpen most ezzel azt is mondja nekik, hogy ön megszervezte itt ezt a közösséget, szívesen megtanít másokat, aztán majd Gyulán, meg Mezőkovácsházán, meg nem tudom hol, hozzák össze a sajátjukat.
És akkor hozzák össze a sajátjukat, hát mondjuk, hogyha nem edző vezeti, hanem ők önállóan mennek, azért az is nagyon klassz. Ez egy kiváltságos helyzet, aki olyan edzésre tud járni, amit egy edző vezet.
Mit tanácsolna azoknak, akik most kezdik? Jöjjenek el egy edzésre, és ez
hát, akik most kezdik, először is én azt tanácsolom, hogy egy picit tájékozódjanak, olvassanak utána, és már is meg fognak erősödni, hogy mennyire nagyszerű sportág, mennyire komplex az egész, és mennyire jó út, hogyha erre rátér. És hogyha így eljön egy oktatásra, akkor még inkább meg fogjuk erősíteni ebben, és meg fogja tanulni azt, hogy a gyalogláshoz hogy tanulhatja meg a felsőtest átmozgatását egy időben, és akkor megtanulja a technikákat, és akkor tud járni edzésre, ahol már ezekkel az alapokkal rendelkezni érdemes, illetve saját magának is tud önállóan edzést összeállítani, hogyha esetleg nem tud edzésekre járni, vagy esetleg többször szeretne nordikozni, mint amennyi edzésre el tud menni. Én ezt ajánlom.
Most látom itt a honlapjukon egyébként azt mondja, ne rohanj, van még egy meglepetésünk, Nordic Walking alapok kézikönyvkezdőknek, tehát van egy ilyen kiadvány, és aki jelentkezik, az megkapja ezt a kis kézikönyvet?
Ezt a kézikönyvet bárki megkaphatja, azt hiszem, hogy egy feliratkozás kell
igen,
hozzá.
Feliratkozás és a villámlevél.
Ezt anélkül is megkaphatja, hogy eljön egyáltalán bárhova. Tehát az előzetes információ gyűjtéshez, hát most, hogyha egy vidéki ezt elolvassa mondjuk, és esetleg neki helyben van lehetősége elmenned, akkor természetesen elmehet ott is egy oktatásra, és csak innen kapta meg esetleg azt az információt, amitől még egy kis inspirációt gyűjt.
Na hát akkor jövő, ezt csinálják tovább.
Hát ezt csináljuk tovább mindenképpen. Vannak még más tervek is, hogy...
Például... Amit el lehet árulni, csak annyit.
Hát, ami végül is már ez el is indult, hogy megvalósítjuk, például sétafocit.
Sétafocit,
igen, ez is a szenior korosztálynak, abszolút férfiak, nők együtt.
Úgyhogy nem futunk, ez hanem sétálunk.
Nincs benne futás. Csak gyalogolni lehet, vagy gyorsan gyalogolni, test a testtel nem érintkezik, csak a mondjuk köldök magasságig lehet, vagy mondjuk csak térdig, ez megállapodás kérdése a labdát lőni, és nagyon vicces, vidám, úgyhogy aki labdás mégis, az, meg én magam is eléggé ilyen labdás vagyok attól, hogy Nordic Walkingozom is, tehát ezek ilyen irányba is, meg még ahogy említették a sportársak is, társasjátékozás, hát majd meglátjuk, hogy mi alakul.
Képzelj el, ilyen csináltunk mi annak idején, még fiatalon egyébként, hogy azt játszottuk el, mintha ilyen rugós focit játszanánk, egy helyben álltunk, és így kellett rúgni a labdát.
Jaj, hát azt is tett. És akkor még ami mondjuk a szintén elindult, és nagyon örömteli. Van egy mozgásformánk, ami a Nordic Walkingból fejlesztettem ki, ez a zenés Nordic, és ez teljesen egyedi Magyarországon, és most ez az az előrelépés, hogy bejelentettem a felnőtt képzésbe, és hát izgalmas volt, hogy tényleg lesz-e rá jelentkező vagy érdeklődés, de lett, és három fő edző, akik edzők eljöttek ezt megtanulni, és hát úgy néz ki, hogy fogják is majd csinálni, úgyhogy lesznek zenés nordik edzések máshol is az országban, erről majd igyekszek a Facebook oldalon tudósítani, és ez azért nagyszerű, mert a zenés nordiknak van két iránya, az egyik a fit, a másik a light. A fit az abszolút a fiatalabbakat is megcélozza, és akik intenzív mozgásra vágynak, és egy egyórás program akár edzőteremből kijönni és azzal kombinálni. A light az pedig hát inkább az időseknek csak lépés technikákra alapul, de hát ezt szerintem erről egyelőre ennyi elég. Minden esetre egy magasabb szintű nordic walkingozást jelent, aki a zenés Nordicba be tud kapcsolódni.
Jó, és akkor az ilyeneket pedig akkor a közösségi oldalukon közreadják, és itt a nordicwalkingalapok.hu-n is minden hír itt van, amit
nordicwalkingalapok.hu, vagy pedig ugyanúgy a nordicwalkingalapok@gmail.com, arra írhatnak nekem, és nagyon szívesen segítek egy beszélgetéssel előzetesen, hogyha valaki azt igényli, hogy mielőtt belevágna, szeretne egy pár információt, úgyhogy állok készséggel rendelkezésre.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó munkát kívánok mindenhez, mindannyiunk egészsége érdekében, meg jó közösséget, mert azt hiszem ez eléggé fontos.
Én is köszönöm szépen.
Nyilván önt is feltölti.
Én szeretek ezért tenni, és feltölti, igen.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lipusz Judittal, a Nordic Walking alapok csapatának alapítója és vezetőjével beszélgettem.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
ki semmit, a kiváló árakat se. Mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Fogyasztóvédelmi rovatunkban arról beszélünk, hogy megelégelték az európai fogyasztóvédelmi szervezetek a nagy online platformokon megjelenő csalások hirdetéseit, és közösen lépnek fel. Aztán mit adhat egy több száz kilométeres zarándokút 65 éves korban, és hogyan segít új célokat találni eközben? Erről beszélgetünk 10:30 után. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Néveri Igor és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Mától ülésezik az új országgyűlés, napirendre kerül az alaptörvény módosítása is.
Az utastájékoztató rendszer megújítását ígéri a közlekedési miniszter, addig is mától több információval segít a MÁV-Inform weboldala.
Napos, száraz idő lesz, 28-33 Celsius fokos csúcshőmérséklettel, nagyon magas az UV-sugárzás.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris időszaka.
A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mellétei Barna Márton, a módosítás benyújtója úgy reagált, a javaslat nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnök kívánlás tekintetében, méghozzá olyat, amely erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. A tervek szerint már csütörtökön aláírhatják az erről szóló megegyezést. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat fejlesztenének, építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ez a testület fogja vizsgálni a politikusok vagyonosodását is a NAV közreműködésével. Hozzátette, az új vagyonnyilatkozati rendszert kidolgozzák, amely a képviselők mellett a pártelnökökre is vonatkozik majd.
Rövid határidő áll rendelkezésre az uniós támogatások lehívására, miközben Magyarországnak jelentős reformokat kell végrehajtania. Erről írt a Politico. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
A héten Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök az uniós forrásokról. Magyar Péter a tervek szerint politikai megállapodást köt az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel, valamint találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel is. A Politico szerint az uniós források feloldásának ára van. Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania, például az igazságügyi reformot is. A lap azt is megjegyzi, hogy ettől ugyan hivatalosan független téma, Ukrajna csatlakozásának támogatása, de politikailag annál jelentősebb. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez többször is felvetődött az új miniszterelnök és a bizottság, illetve a tanács elnökének megbeszélésein. Az előző kormánytól örökölt magas költségvetési hiány miatt az új kormányon nagy a nyomás, hogy a lehető legtöbb pénzügyi támogatást szerezze meg az EU-tól, ami ritka eszközt biztosít Brüsszelnek arra, hogy visszahúzza Magyarországot a politikai fősodorba, beleértve Ukrajna EU tagságának kérdését is, amit az előző miniszterelnök évekig blokkolt, teszi hozzá a Politico. A Euronews szerint a fő vitapont az adó- és nyugdíjreform lehet Budapest és Brüsszel között. Ehhez azonban szűk a határidő. A helyreállítási alapból járó 10,4 milliárd eurót csak augusztus 31-éig lehet lehívni, és a határidő jogvesztő. A litván, a lett és az észt elnökkel találkozik ma Vilniusban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a balti államokat érő folyamatos hibrid támadások és az engedély nélküli drónbehatolások miatt utazik ma a litván fővárosba. Az Európai Bizottság vezetője a balti államfőkkel arról egyeztet, hogy az EU erősíti Litvánia, Lettország és Észtország támogatását.
Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszkij egyenlő feltételeket vár el.
Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte, NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról.
Magyarország, Ukrajna és a kárpátaljai magyarság érdeke is az, hogy normalizálódjon a magyar-ukrán viszony, fogalmazott Szent Iványi István külpolitikai szakértő. Szerinte ehhez ukrán részről a magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak, valamint a magyar nyelvű iskolák működésének biztosítására van szükség.
A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, a kapcsolat rendezése azért is fontos, mert egy jövőbeli ukrán-orosz békekötés után Magyarország jelentős szerepet kaphatna Ukrajna újjáépítésében. Szent Iványi István arról is beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek a héten tartanak informális ülést, amelynek témája az EU-Ukrajnával kapcsolatos stratégiája, valamint egy lehetséges képviselő kijelölése lesz a leendő béketárgyalásokra.
Ezt a tagállamoknak kell eldönteni, minősített többséggel. Tehát aki mögött egy egyértelmű többség összeáll, az lesz majd a tárgyalófél, de egyelőre most abban kell dönteni, hogy mi legyen az álláspont. Mert ugye ha az az álláspont, hogy mi az ukránokat támogatjuk és nincs önálló véleményünk, akkor nem tud közvetíteni. Közvetítő az, aki többé-kevésbé semleges, van egy olyan javaslata, ami kompromisszumos, tehát ami egyik félnek az érdekeit sem teljességgel tükrözi, mert nyilvánvalóan közelebb fog állni Ukrajnához, mint Oroszországhoz.
A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Beneš dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, hogy a második világháború utáni szörnyű tettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
A Migráció Kutatóintézet igazgatója szerint, bár Magyarországon a lakosság nem érzékeli, a beadott menedékkérelmek és az érkező menekültek száma azt mutatja, hogy Európában továbbra is migrációs válság van.
Marsai Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Tisza kormány az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri, ugyanakkor a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a közös teherviselésben és nem fogadnak be menekülteket, pénzbírságot kell fizetniük.
Ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel, ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valamilyen formában elkezd működni.
A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke szerint nagyon megnehezítené a szakmai munkát, ha a kormány tervei alapján változnának a harmadik országbeli vendégmunkásokra vonatkozó szabályok.
Gál Pál Zoltán a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a szakmai képviseletek egyeztetéseket szorgalmaznak az ügyben.
Gyors számítások alapján a külföldi munkavállalók alkalmazása költségesebb. A gond az ott kezdődik, hogy de hatékonyabban lehet őket foglalkoztatni. Ez a munkakeretes foglalkoztatás miatt van, hiszen ezek az urak, hölgyek azért jönnek ide, hogy dolgozzanak. És ezért számukra az a szabadidő, ami egy magyar munkavállaló számára teljesen logikus, meg a munkatörvénykönyvvel ír. Itt van egy ilyen szürke zóna, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy a munkaerő intenzitása és hatékonysága sok esetben a harmadik országbeli részére jobb, mert ők rövid távon vannak itt, ők abban érdekeltek, hogy sokat dolgozzanak, hogy a megfelelő pénzt megkapják, és ha lehet, akkor hazautalják, és utána a szabadidőt már otthon töltik el.
Az utastájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a tegnapi mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön.
Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőjével együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel le lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is, de nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
Az Országos Taxiszövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxiszövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási időt. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás kamion vesztek el az M5-ösön Budapest felé a 87-es kilométernél a külső sávban, torlódás van. Ugyancsak egy kamion okoz fennakadást az M1-esen a határ felé a 26-os kilométernél, 4-5 kilométeres a dugó. Két autó ütközött a 4-es főúton a 98-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Három autó koccant a 31-es főúton a 78-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. És dolgoznak a 83-as főúton Győr felé az 51-es és az 55-ös kilométer között. A szakaszt lezárták, kerülni téten keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton, befelé a Csepeli átjáró előtte a belső sávban. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Nagy területeken megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Bényi Csaba és Só Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Néveri Igor és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumló Verzum.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
4:11 múlt egy perccel és a fogyasztóvédelmi rovattal folytatjuk. Pár napja az Európai Fogyasztói Szervezet, amelynek egyébként tagja a Magyar Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is, panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és egyben az illetékes nemzeti hatóságokhoz is. A Meta, tudják, ezt tartja fenn a Facebookot, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését a platformjaikon, úgy, ahogyan azt az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya előírja. Mi lehet a hozadéka ennek a közös kiállásnak? Megszűhetnek, vagy csökkenhetnek-e a csaló hirdetések? Erről kérdezte Herceg Tibor dr. Gráfné dr. Baranyi Dórát, a FEOSZ jogi vezetőjét.
Bontsuk ki ezt a hírt. Ugye most arról van szó, hogy egy nemzetközi szervezet emelte fel a szavát, hogy ezek a platformok, a közösségi platformok meglehetősen sok esetben adnak teret a pénzügyi csalásoknak, különböző pénzügyi csalásoknak. Na de ez eddig is tudható volt. Hát évek óta beszélünk erről. Miben más ez a helyzet?
Azt térképezték fel a civil fogyasztóvédelmi szervezetek, ugye az Európai Szervezet vezetésével, hogy ezek az online csalások hogy maradhatnak folyamatosan fenn ezeken a platformokon. Ugye ennek volt egy háttér része, az, hogy ugye az Europol, illetve az Interpol már kihozta, hogy ez milyen magas szintű kockázat az európai fogyasztóknak, milyen egyre nagyobb számú az pénzügyi csalások sora az online térben. Ez a büntetőjogi része, illetve a Reuters hozzájutott egy olyan belső levelezésének a Meta platformnak, ami arról szólt, hogy a bevételeik gyakorlatilag 10%, olyan 15 milliárd euró az ilyen hirdetésekből, csaló hirdetésekből származik.
Évente.
És itt már a civil fogyasztóvédelmi szervezeteknek úgymond egy red flag rögtön bevillant, piros-vörös lámpa, hogy itt valami lehet, hogy nem. És csináltak egy ilyen felmérést, gyakorlatilag 13 ország civil fogyasztóvédelmi szervezete megkereste ezeket a platformokat a vélhetően pénzügyi csaló hirdetésekkel kapcsolatban. Három formában keresték meg őket, szimpla egyszerű fogyasztóként, minősített szervezetként vagy civil civil szervezetként. Nagyon érdekes volt, hogy már eleve a három módszerben már három különböző választ adtak. Tehát egy civil fogyasztónak ugyanarra a bejelentésre már nem feltétlenül ugyanazt a választ adták, mint egy minősített bejelentőnek, aki jogosult ilyen pénzügyi csalásokat vizsgálni és bejelenteni, és akiknek a bejelentését azonnal is rögtön vizsgálni kell.
Tehát gyakorlatilag akkor letesztelték őket, hogy hogy állnak hozzá. Kiderült, hogy hát a felhasználót, hogyha átverik, én hadd fordítsam le így, akkor arra fütyülnek magasról. A szervezetnek pedig adnak valamilyen hivatalos választ.
Igen, a fogyasztóknak is adtak azért, de más különböző válaszok, vagy a fogyasztónak például elutasítás jött, a minősített szervezetnek meg hát igaza van, és akkor mégis tenni kell valamit. Nem csak ez volt a gond, gyakorlatilag ez a tanulmány azt is vizsgálta, hogy a Digital Service Act, tehát ez a digitális szolgáltatós irányelvnek mely passzusát sérthetik meg ezek a szolgáltatók. Itt elő van írva, hogy olyan adattárat kell működtetniük, ahol az összes ilyen hirdetésnek az adatai fenn vannak. A fogyasztók gyakorlatilag ezekhez az adattárakhoz nagyon nehezen tudnak hozzájutni, és nagyon nehezen tudják kivenni azokat az adatokat, amik a panaszbejelentéshez szükségesek. Tehát egy nagyon finomságokkal gyakorlatilag akadályozzák azért a fogyasztókat, hogy hozzájussanak azokhoz az adatokhoz, amik alapján a panaszbejelentésüket meg tudják tenni. Ez volt az első probléma. A második probléma az pedig az volt, hogy ha megtörténik a panaszbejelentés, arra milyen reakció jön, és igazándiból 900 panaszt nyújtottak be a fogyasztók, a fogyasztóvédelmi civil szervezetek, és abból gyakorlatilag a felét elutasították, vagy ignorálták, ami még rosszabb, tehát nem is válaszoltak semmit rá.
Ezt egyébként megtehették volna? Tehát jogos volt az elutasítás? Nyilván az,
nem, tehát a véleményünk szerint nem, mert ezek mind olyan hirdetések voltak, amilyen valamilyen formában vagy megtévesztő reklám volt, vagy tiltott pénzügyi szolgáltatás volt, tehát mindegyik jogszabályba ütközött. Tehát a mi vélemények szerint, a mi tudásunk szerint ezeket nem lehetett volna fenntartani, le kellene venni az oldalról, és nem csak levenni, hanem tartósan levenni. Tehát vissza se engedni később. Ugye ez egy másik probléma volt, hogy ezek a hirdetők nagyon hamar visszakerülnek mégis erre az oldalra.
Ugye ez felveti részben azt a kérdést, hogy amikor felkerül egy hirdetés, akkor ellenőrzi-e valaki a tartalmát?
Hát kellene. Kellene, és már ott ki kellene szűrniük alapvetően. Az első szűrőt is megfelelően kéne működtetni. De most azt tudnék, hogy a Meta, a Google és a TikTok is maximálisan azt mondták, hogy ők mindent megtesznek, mindent vizsgálnak, rögtön leveszik, a panaszokat rögtön kezelik, és ez az, amit a civil fogyasztóvédők gyakorlatilag ezzel a tanulmánnyal bemutatták, hogy ez valószínűleg nem valós.
Mekkora összegekről beszélünk? A Meta 15 milliárd euró, de a TikTok is az egyik legnagyobb platform, hát a Google pedig most már szerintem a legnagyobbnak számít.
Nyilván valószínűleg hasonló volumenekről beszélünk mindegyik szolgáltatónál.
És ez csak Európa?
Európa, igen. Valószínűleg ezek a eljárások Amerikában is elkezdődnek, vagy már el is kezdődtek, más kontinenseken is indulni fog. Ez most csak az európai szinteret foglalja össze magában.
Elvárható ezektől a platformoktól, hogy ők észrevegyék, hogy ez csalás? Hiszen ők nem pénzügyi szakemberek. Tehát maximum akkor tudhatják meg, és jó indulatúan feltételezzük, amikor valaki jelzi, hogy mi lett annak a hirdetésnek az eredménye.
Ezzel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy kell egy olyan ember, vagy egy olyan algoritmus, aki ezért megfelelően is ki tudja szűrni ezeket a pénzügyi csalásokat. A másik az, hogyha viszont jön egy panasz, az viszont olyan mechanizmussal kell tudni kezelni, ami viszont már kiszűri. Ebben is gondot találtak a fogyasztókvédők, hogy amikor a fogyasztó bejelentette a panaszát, 30%-ában nem is kapott választ. Ha kapott választ, egy elutasító választ, akkor annak nem volt indoklása. Tehát nem tudta a fogyasztó, hogy miért utasították el, tehát én mi alapján tudok mégis azt mondani, de hát ez nem igaz, mert ezért meg ezért. Tehát rendkívül sok olyan kis finomsággal akadályozzák a fogyasztói jogérvényesítés, illetve ezek a pénzügyi csalások kiszűrését a rendszerből, ami jogszabálysértést feltételez.
Szándékos ez a fajta hozzáállás?
Ezt azt hiszem a hatóság fogja kivizsgálni. Ugye az európai szervezetünk a bizottsághoz fordult, illetve a minden tagállam civil szervezete megkereste a országában kijelölt digitális szolgáltatói koordinátort, nálunk a Nemzeti Média Hírközlési Hatóságot, és megtettük a bejelentésüket, hogy hatóságilag vizsgálják ki ezeket a mechanizmusokat. Nyilván belső levelezés és a tanulmány között nehéz nem összefüggést találni.
Tehát akkor ez előbb-utóbb valamilyen hatóság vagy akár bíróság dolga lesz. Viszont ezek a szervezetek nemzetközi szervezetek. Mi pedig itt Magyarországon lettünk károsultak, vegyük ezt a példát alapul. Kinek kell írni? Milyen nyelven? Mit kell leírni? Nézzük a fogyasztó oldaláról.
Mindenféleképpen először a rendőrség, tehát ugye már lehet, hogy bűncselekmény van mögöttem. Ugye ez az egyik. A másik ugye, hogyha bankkártyánkat, bankszámlánkat használtuk, ott egy banknak kell jelezni természetesen, vagy a pénzügyi szolgáltatónak, illetve érdemes a civil szervezeteket felkeresni ezzel kapcsolatban, kérdésével kapcsolatban, illetve ezt a nemzeti média és hírközlési hatóságok, akik ugye ezeket a platformok törvényes működését is vizsgálják. Oda is érdemes. De ha minket konkrétan kárért, akkor természetesen pénzügyileg, akkor ugye a pénzügyi békértető testülethez is fordulhatunk a panaszunkkal.
Elnézést, de látom magam előtt, amikor Kovács János, vagy akár Herceg Tibor ott áll, és a túloldalon pedig a Meta. Vagy a Google.
Igen, ez egy nagyon nehéz ügy mindenféleképpen, de azt hiszem a civil fogyasztóvédő szervezetek pont ezért fogtak össze, mert ezt látták, hogy európai szinten kell fellépnünk, közösen kell fellépnünk, fel kell mérnünk az összes lehetséges panaszt, és megtennünk azokat a lépéseket, amik a fogyasztók nyilván önmagukban nem biztos, hogy meg tudnak tenni.
Ezt a gondolatmenetet azért hadd vigyen tovább, mert hogyha valaki felad egy hirdetést bármelyik napilapban, vagy hetilapban, ami arra szolgál, hogy becsapjon másokat, akkor nem a heti lapot vagy a napi lapot fogják ezért elővenni.
Igen, ebből a szempontból igaza van, de itt az a kérdés, hogy ezeket a csaló hirdetésekkel kapcsolatban megtette mindent az a szolgáltató, hogy ez ne... Itt most a jövőben nézve tudjuk megszüntetni ezeket. Tehát azt már, aki károsult, az ugye attól fog tudja kérni, aki a hirdető, illetve azt lehet megnézni, hogy ezek a platformok mennyire játszottak ebben a károkozásban közre, tehát egy ilyen kármegosztást el tudok esetleg képzelni, de mi, amit célt el szeretnénk érni, hogy tiltsák meg, tehát kötelezzék ezeket a szolgáltatókat a megfelelő szűrése, minél kevesebb ilyen hirdetés jelenjen meg. Azt szeretnénk, ha szükséges, megbírságolnák őket egy olyan összegű bírsággal, ami visszatartó erejű, illetve azt szeretnénk, hogy amit legjobban tudjuk a fogyasztókat védeni, ha tényleg ezekre a platformokról az ilyen gyanús hirdetések véglegesen le tudnának kerülni, és fel se kerülhessenek, de már fönn vannak, akkor levegyék, és ne engedjék vissza őket.
Megjelent akkor ez a tanulmány, illetve fellépett az Európai Szövetség. Mi fog most következni?
Reményeink szerint a hatóságok, ugye ezek a digitális szolgáltatási koordinátorok elvégzik azt a hatósági munkát, ami ahhoz szükséges, hogy kiderüljön, hogy ezek tényleg törvénysértőek-e ezek a működések, vagy nem jogszabálynak megfelelően működtetik ezeket a szolgáltatásokat, ezek a platformok, és eltiltják a jövőbeni ilyen hirdetések közlésétől, vagy azokat a mechanizmusokat, amik alapján ezek a hirdetések felkerülnek, vagy nem kerülnek le, vagy ahogy vizsgálják, azok sokkal jobbak lesznek, tehát sokkal kevesebb ilyen hirdetés fog megjelenni, ezért sokkal kevesebb áldozat lesz.
Most ez a három legnagyobb, vagy legalábbis Európán a legnagyobb forgalmat lebonyolító platform. Van még rajtuk kívül meglehetősen sok. Rájuk is vonatkozni fog majd ez a fajta állásfoglalás eredmény, bármi is lesz az, hogyha végigviszik ezt a folyamatot?
Én azt gondolom, hogy ha egy szolgáltató szeretné megúszni idézőjelben az ilyen eljárásokat és a büntetéseket, akkor mindenféleképpen követni fogja a gyakorlatot. Tehát ha itt megállapítanak egy jogsértést, kiszabnak egy bírságot, akkor nyilván a másik szolgáltató ebből, én úgy gondolom, jó esetben tanulni fog, és azt mondja, akkor így fogom én is tovább működtetni. Tehát igazándiból egy eljárás rájuk nem fog vonatkozni, tehát a bírság nyilván rájuk nem fog vonatkozni, az előírások rájuk nem fognak vonatkozni, de azért azt gondolom, hogy egy szolgáltatónak figyelnie kell a piacán működő dinamikákat, és ha itt van egy ilyen döntés, vagy van egy ilyen iránymutatás, akkor azt nekik is követniük kell. Ha csak nem, azt mondják, hogy bevállalják, és hogy majd ővel szemben is elindul az eljárás, akkor majd lépnek.
Most ebben az esetben alapvetően a munka a különböző szervezeteké, fogyasztóvédelmi szervezeteké, kivizsgálásokat végző szervezeteké, illetve érintettek ezek a platformok. Hol és hogyan lesz, lehet szerepe annak, akit becsaptak? Mert itt most az elmúlt 10-12 percben mi elbeszélgettünk egy helyzetről. De valójában itt károsultak vannak, akiknek azért tevőleges szerepük volt abban, hogy becsaphatták őket.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az edukáció, az oktatás. Nagyon fontos, hogy a tudást, meg ezeket az ismeretanyagot, hogy lehet ezeket elkerülni, ezt valahogy közvetítsük a fogyasztók felé. Ennek ugye mindenkinek megvan a maga a feladata ezzel kapcsolatban, és természetesen ugye a civil szervezeteknek is van egy felelőssége, egy edukációs felelőssége, hogy ilyen esetekben tanácsot adjanak a fogyasztónak, elmondják, hogy milyen lehetőségeik vannak, illetve akár a saját honlapjukon közzé tegyenek olyan oktatóanyagokat, amik ezekre a csalásokra felhívják a figyelmet.
A FEOSZ-hoz milyen esetben fordulhatnak önökhöz, hogyha ilyen helyzetbe keveredik valaki?
Hát mindenféleképpen nyugodtan hívják a FEOSZ-t, és ugye a tanácsadás keretében elmondjuk, hogy hova forduljanak konkrétan, ha konkrét kár éri őket, hova fordulhatnak, illetve megvizsgáljuk, hogy az, amit ők pénzügyi csalásnak gondolnak, az-e, tehát természetesen ezeket. Ebben tudunk segíteni, és minden civil szervezet ebben tud nekik segíteni.
Fél 11 lesz, fél perc múlva a krónika következik, két percben a mikrofonnál Néveri Igor.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A HunRen jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, amelyben biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első, tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A dokumentum megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét biztonsági okokra hivatkozva. Megfigyelők szerint így akarták megakadályozni, hogy a háborús pusztításról szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső nem várható. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. 2-től szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3 perce múlt 10:30, és most pedig folytatjuk. Itt van már velünk a stúdióban vendégünk, Futó Tamás grafikus művész. Jó napot kívánok önnek!
Üdvözlöm a hallgatókat!
65 évesen útnak indulni, több száz kilométer gyalogolni, elsőre talán meghökkentő döntés, de hát vendégemnek sikerült megtennie, és egészen Csíksomlyóig jutott, útközben pedig nem csak gyönyörű tájakat, hanem a saját határait is megismerte, és talán magát is egy kicsit jobban. De majd mindjárt elmondja ezt nekünk, a mai beszélgetésben arról lesz szó, hogy mit adhat egy ilyen út, és hogyan lehet új célokat találni idősebb korban. Hogy is indult a gondolat? Hogy teremtődött meg?
Korábban, a korábbi évtizedekben szinte a fél országot bejártam gyalog. Először csak egyedül mentem, édesapám lelki üdvéért Miskolcig gyalogoltam, Isaszegről, a Mátrán, Bükkön keresztül, majd a következő években csatlakozott hozzám egy jó barátom, és kisebb-nagyobb utakat tettünk meg, a kisebbnek számított mondjuk Dobogókő, és a nagyobbnak Kassa, szintén Mátrán, Bükkön, Zemplénen keresztül Rákóczi apánk sírjához.
Mindig is a Szegről.
Mindig is a Szegről, tehát gyakorlatilag mindig úgy indult ez, hogy kiléptem a kapun, és elindultam az utca végében, befordultam az erdő felé, és indultam.
Igen, hát minden hosszú út úgy kezdődik, mint a rövidek, ugye, hogy az első sarkon jobbra vagy balra fordulunk.
Igen, és már akkor fölmerült bennünk, hogy meg kéne tennünk a jövőben ezt az utat is, de ennek már sok éve, és most pedig annak kapcsán, hogy közeledett a 65. születésnapom, arra gondoltam, hogy mindenképpen útnak indulok Csíksomlyóra. Sajnos több ok miatt ez a jó barátom nem tudta vállalni, hogy csatlakozzon hozzám. Én pedig úgy döntöttem, hogy 65. születésnapomon pontosan, március 2-án elindulok, tehát nem társaságot hívtam össze, nem bulit rendeztem, hanem elindultam egy szál magam, a 20 kilós hátizsákommal, viseltes vadászkalapommal, ember magasságú vándorbotommal, és 25 éves bakancsommal, amiben eddig egy valódi, igazi patinás bőr bakancs, hát már több mint 2500 kilométer gyaloglás van, hogy lazán számolom. Tehát ezek voltak a legjobb társaim az elmúlt időszakban, és most is ezekre támaszkodta a szószoros és átvitt értelmébe.
És most is ugyanúgy történt, kilépett otthonról, és irány Csíksomlyó torony iránt?
Hát a családtól, nagyfiamtól, feleségemtől elbúcsúztam, ahogy a fotókat nézem, vagy azt a szelfit, amit ott készítettünk a kapu előtt, hát nem felhőtlen nyugalom látszik rajtuk. És aztán
és önön mi látszik?
Még útba ejtettem. Hát Sárán azért egy kis aggodalom látszott a feleségemen. Ádám fiamban több volt a biztatás, azt gondolom.
És az ön arcán mi látszik? Várakozás? Kíváncsiság?
Nem tudom, egy picikét már akkor fáradtnak tűntem. És aztán még útba kellett ejtenem, szükségét éreztem azt az ápoló és rehabilitációs otthont is a Szegen, az esét, ahol néhány munkatársamtól és az osztályom idős lakóitól szerettem volna búcsút venni. Azt mondták sokan, hogy sokat fognak rám gondolni, imádkoznak értem, és azt mondták, hogy szemük elé ne kerüljek, ha nem megyek vissza közéjük. És hát azt gondolom, hogy ez a munkatársak, a lakók is gondoltak rám útközben, és még jó néhányan szeretteim. Ez biztos, hogy sokat jelentett, tehát ezek az erő, energiák átjöttek útközben.
Hogy tervez meg az ember egy ilyen utat? Ránéz a térképre, megkeresi a turista utakat, hogy mik vezetnek oda, megnézi a főbb közlekedés utakat, hidakat, hol vannak, mert ugye van jó pár folyó is közben, és aztán így megszállásokat tervez, és aztán így elindul, vagy pedig fogja magát ott a hátizsák, és torony iránt elindul. Csíksomolyó az nagyjából is a szektől olyan kelet-dél-kelet felé van.
600 és 700 között attól függ, hogy merre veszi, merre kanyarul az ember. Én ez utóbbit választottam.
Hát
tervezés nélkül torony iránt. Persze nagyjából belőttem, hogy mely településeket fogom érinteni. Ez többek szerint felelőtlenség volt, meg veszélyes is, főleg úgy, hogy egyedül mentem, de azt kell mondjam, hogy ez egy hatalmas szabadság is. Tehát az ember nem kell minden áron odaérjen aznap este 6-ra valahová, mert ott várják, és szállása van, stb. Stb. Vannak ugye azok a nagy zarándoklatok, kiépített zarándoklatok. Többen megkérdezték tőlem például, hogy miért nem csináltam meg inkább az El Caminót, és arra gondoltam, tehát első válaszom az volt, hogy addig, amíg itt nem mentem el Gyalog-Csíksomlyóra, addig szóba se jöhet, hogy külföldön próbáljam ki ezt a dolgot. Arról nem beszélve, hogy ebben pont az volt az izgalmas, hogy nem kiépített és bejáratott útvonalakon mentem, ahol biztos lehettem abban, hogy 5 kilométeren belül biztos van akármilyen szálláshely, van mit enni, inni, stb. Ez nem volt akkora kihívás. Romantikusnak tűnt persze, menet közben aztán a realitások, az Alföld kőkemény realitásai, a turista utak hiánya, a mélyszántásos mezők, a keskeny útpatkák, a szembe jövő nyerges vontatók ezerrel elsuhanva és szelet kavarva, és az ember hát kalapot emelt akkor, amikor látta, hogy mondjuk egy kamion igyekszik nagyobb évbe kerülni, hogy le ne sodorja szele a vándort. De nagyon érdekes volt látni, hogy felvillanó arcokban van csodálkozást, sokszor a elismerő fejbólintást egy-egy személyautó vagy kamionsofőr részéről, és akkor arra gondoltam ilyenkor, hogy milyen furcsa dolog az, hogy egyedül megyek szembe a forgalom, és mégis lehet, hogy hosszú percekre, vagy akár egy-két órára is témát szolgáltatok nekik, illetve hogyha elgondolkodnak, és megpróbálják kitalálni, hogy mi áradban van az ember, akkor talán még erőt is tudok én magam adni számukra.
Igen, ez a szembe megyek a forgalommal, ezt azért jegyezzük meg erre a beszélgetésnek az idejére legalább. Múltkor beszélgettem az zarándoklatról itt ebben a stúdióban olyanokkal, akik zarándoklatokat szerveznek, és azt mondták, hogy tulajdonképpen az igazi zarándoklat nem a kiépített zarándok úton megy. Tulajdonképpen nem az 5 kilométerenként megtalálható szállásokra tervezi meg a zarándoklatát, hanem az igazi zarándoklat valahogy úgy zajlik, hogy nem tudjuk, hogy lesz a következő kilométer, nem tudjuk, hogy hol fogunk a következő este aludni, és abban bízunk, hogy ez valahogy majd meg fog oldódni. És ugyanez az élelmezéssel kapcsolatban is. Így ment végig, vagy azért volt segítő, aki szervezett estére például szállást?
A magyar országi, tehát a mai magyarországi szakaszt és az alföldi szakaszt jószerivel saját szervezésben tettem meg egészen Berettyóújfaluig. És
hogy zajlottak az esték?
És az az érdekes, hogy volt olyan, amikor azt mondtam például Szolnokon, hogy igenis ott van a Tisza szálló, azért merem mondani, mert néhány évvel ezelőtt benne voltam a fesztivál zsűribe, és azt gondoltam, hogy igenis 65 évet betöltöttem, megérdemlem, hogy egyszer, ahol VIP vendégként szálltam meg, oda megyek szállást venni, és kiderült, amikor odaértem már jó erős sötétben, hogy sötét a szálloda is, és 2 évvel ezelőtt feladták a kínai tulajdonosok, és bezárt a szálloda, és akkor kellett helyi ismerősöket megpróbálni segítségül hívni, hogy tudnak-e valami olcsó szálláshelyet, ezt mondjuk este 9-kor. De ugyanakkor olyan történet is volt, amikor körülbelül másfél nappal Püspök Ladány előtt járva fölhívott egy olyan jó régi ismerősöm, akivel 13-14 éve dolgoztunk együtt Hercegkúton egy templom rekonstrukción. Ő a féle kétkezi ember volt, de nagyon jól értett ahhoz, hogy műemlékek falát hogy kell festeni, stb. Hogy 13-14 éve nem váltottunk egy szót se, és fölhívott telefonon, hogy hogy vagyok. És azt mondta, hogy ha véletlenül arra járnék Püspök Ladány felé, akkor feltétlen látogassam meg, nézek be hozzá, és mondom, te másfél nap múlva, hogyha az Isten segít, akkor ott vagyok, hát nem akart hinni a fülének. És aztán már kicsit zavarba jött, mert szegénynek elvitték a házát, stb., és egy zárt kertes kis házikóban tudott vendégül látni.
Tehát egy zarándoknak az egy áldás.
Az egy áldás, és azóta is köszönöm Józsi barátomnak azt, hogy hajnalban még elment tojásért, mert egy nagy rántottát akart nekem indulás előtt csinálni. Azért azt fontosnak tartom elmondani, hogy milyen célokat fogalmaztam meg, vagy miért ajánlottam föl. Egy elsősorban az eltelt 65 évemért. Azt gondolom, hogy az embernek időnként hálásnak kell lenni egyáltalán azért, hogy megélte, és jó egészségben megélte azt, amit megélt. Másodszorban a családomért és a szeretteim egészségért, harmadsorban pedig az ország békéért. Hozzá kell tegyem, hogy mindez ugye márciusban volt, és nagyon levegőben volt a békétlenség. Egyik pártnak sem fogalmaztam meg fohászaimban a nevét, de azt gondoltam, hogy ez az én úgymond egyéni békemenetem volt, és hát nagyon bízom abban, hogy meghallgatást nyer tartósan.
Hogy tudta tartani a kapcsolatot? Szóval ma azért mégiscsak úgy vagyunk, ugye régen egy zarándok elindult Jeruzsálemben, mondjuk nem tudom én, Frankomból, akkor hát nem hallottak róla 2-3 évig, aztán valamikor hazatért, és akkor hallottak róla újra. Most viszont ott van a zsebünkben, mindenkinek ott vannak ezek az eszközök. Önnek is ott volt?
Itt volt, de csak néhány emberrel tartottam, a szűk családdal tartottam a kapcsolatot, többnyire messengeres, két mondatos információkban, de volt úgy, hogy csak küldtem egy fotót egy település tábláról. Mellé támasztottam a botomat, hogy hiteles legyen, hogy ezt valóban most csináltam, és én csináltam. Visszatérve a segítségre, ez a kemény alföldi menés valószínű, hogy amikor rövid telefonbeszélgetést folytattam az öcsémmel, aki Miskolcon él, édesanyám nagy támaszaként, érezte valószínű a hangomon az elcsigázottságot, és fölhívta a figyelmemet, hogy én azt ígértem a családnak, hogy ha fáradt vagyok, akkor tartok szünetet, és valóban többször éreztem úgy, hogy nagyon-nagyon messze van a cél, meg fogom-e tudni csinálni, és egyszer csak közöltem vele, és ez volt az első ilyen konkrét szállásfoglalás, hogy Nagyváradra előírt nekem a család egy napos pihenőt, tehát holnap estére, meg holnap után estére is van foglalt szállásom. Emiatt aztán kénytelen voltam elfogadni ezt a dolgot.
Jól jött a pihenő?
Nem, nagyon jól jött a pihenő, és meg kell mondjam, hogy miközben Erdély több részén voltam már, Nagyvárad kimaradt egészen eddig kimaradt Adi városa, és nagyon-nagyon kellemes és jó, nagyszerű meglepetés volt, hogy micsoda pompás környezet jött ott létre az utóbbi időben. És hát hozzá kell tegyem, hogy akkor sem az alatt, az egy nap alatt sem voltam nyugton, mert gyakorlatilag ezek voltak azok a plusz kilométerek, számosak, amelyet Nagyvárad egész napos gyalogvaló bejárásával töltöttem.
Miként változott meg az erőlét az út során? Mert azt gondolom, az ember elindul, hát ön azért gyalogolt már előtte is, ahogy elmondta, de azért amikor az ember elindult, akkor egy hát mindennapos munkából indul el, és még ha készül is rá, azért mégsem így, hogy naponta ezt a 20 kilométeres, 25 kilométeres?
Változó volt. Tehát volt, amikor jóval több volt, volt, amikor kevesebb. Tehát volt az olyan, amikor 30-40 közötti kilométer volt, de volt, amikor a 20-at is alig érte el. Terepviszonyoktól és sok mindentől függött ez a dolog. Érdekes, hogy ez az alföldi egyenes menés testileg, lelkileg fárasztott volna, hogyha hagytam volna, de ahogy az út végén, majd visszatérek, a szerencsés találkozásom volt a Böjte Csaba atyával Csíksomjón, neki is beszéltem erről pár szót, hogy a legnehezebb az volt, hogy mivel nincsenek kiépített turistaútak, sokszor sok kilométeren keresztül az ember a nehéz zsákját nem tudja lerakni, nem meri lerakni, mert nincs honnan fölvenni. Tehát téli kabátban egy 20 kiló zsákot a földről, úgy most próbálja meg mindenki elképzelni, hogy, hogy nyúl bele két oldalról, vagy két karjával úgy, hogy a hátára vegye. És sokszor ki kellett néznem akár a Google térképen egy közeli hidat, ami reményt ad arra, hogy mondjuk 8 kilométer múlva ott lesz egy vízfolyás, ott lesz híd, annak lesz korlátja, stb. És bizony, hát sokszor az ima a fohász, az, ami erőt adott az embernek, hogy átlendüljen ezeken a dolgokon, és egyszer csak az ember így széllel szembe, kalapjával előre dőlve halad, és fölemeli a fejét, és kiderül, hogy pár száz méter már csak a híd. Szóval azt gondolom, hogy közben erősödik is az ember. De még egy érdekes dolgot tapasztaltam, az, hogy miközben én vettem egy külön kis füzetet, hogy abban majd esténként mindig jegyzeteket készítek, nagyon sokszor olyan fajta kiüresedést éreztem estére, ami sokszor ijesztő is volt, aztán rájöttem, hogy ez egy pozitív dolog, egy teljes kiüresedés, mert itt az út maga a lényeg, tehát nem az, hogy mindenáron dokumentáljam. Néhány fotót csináltam csak, Isaszegen pár nappal ezelőtt tartottam abból néhány, 150 fotó, de azért egy több hetes útról 150 fotó készült összesen, az nem tartom soknak, és egyszer csak már több mint egy hete voltam úton, amikor eszembe jutott, hogy egyszer sem néztem bele a Facebookba, bocsánatot kérek. Tehát nem, miközben én használom, de nem néztem bele, csak a rövid messengeres párszavas vagy pármondatos üzenetekre koncentráltam, és azt gondolom, hogy közben érdekes módon voltak olyan átlendülések, amikor éppen, hogy nem fáradtságot, hanem új erőt éreztem.
Mondja itt az út végén, hogy találkozott Böjte Csaba atyával, ezt még mondja el, kérem, mert közben megy az időnk nagyon.
Igen. Az a helyzet, hogy én nem tudtam, hogy vele fogok ott találkozni, és azt sem tudtam, hogy az az egyik legfontosabb bázis helye, csak a mellettem lévő kis cellának az ajtajára rá volt írva, ugye a szerzetesek cellának hívják, vagy szobának, ma már inkább, B. Csaba. P, vagyis Páter B. Csaba. Hát nem gondoltam, hogy az ő. És akkor az indulás előtti este azt mondták, hogy ne gyalogoljak le az állomáson, mert vonattal jöttem vissza, hanem menjek velük vacsorázzak, és kiderült, hogy Böjte Csaba tartotta az aznap esti misét, és együtt vacsoráztam ott a szerzetes testvérekkel, és mikor már indulás előtt álltam, odaállított a falhoz szó szerint egy feszülethalál, és azt mondta, hogy hát mondjon valamit a fiataloknak. És én azt hittem, hogy néhány ilyen védencének, árvaházi gyerekeknek kell valamit mondanom. Próbáltam összeszedni a gondolataimat, és akkor ezt ő fölvette, és mondta, hogy na igyekezzel most már induljon, mert hamarosan indulhat vissza a csíksomjói pünkösdi búcsúra, nevetve mondta, és jöjjön, mert a csíksomjói Madonna visszavárja. Mire hazaértem vonattal, addigra százezres volt a megtekintése, és rémülten néztem vissza, hogy miket mondtam.
És miket össze lehet foglalni? Most még egy percünk van, össze lehet foglalni gyorsan, csak a lényegét ennek?
A lényeg az, amit eddig elmondtam, azt nagyon röviden foglaltam össze. Én inkább azt szeretném mondani, hogy az út során soha semmit nem kértem magamnak. Nem akartam én magam jobb emberré válni, nem akartam valami csodát. Útközben azért többször éreztem a megérintettséget, mert azon kaptam magam, hogy folyik a könnyem. Nagyon furcsa érzés volt, de inkább akkor, amikor úgy éreztem, hogy azok a dolgok, amiket másoknak kérek, azok meghallgatást nyertek útközben. Nem tud az ember egyik pillanatról a másikra megváltozni. Ne is várjon senki az ilyen utaktól ilyesmit. Ez picit olyan, mint akkor értékeljük az egészséget, amikor betegek vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Van következő terv?
Egyelőre nincs.
Ja, rendben, mert ha lesz, akkor visszatérhetünk rá. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Futó Tamás grafikus művésszel beszélgettem, Zarándokkal.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
És most pedig nem gyaloglunk tovább, hanem repülővel megyünk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Feloldották a repülési tilalmat, innentől kezdve a polgári célú repülés be lehetett indítani, és abban a pillanatban a magyar állam erre reagálva létre is hozta a Malert nevű céget.
Gondos László muzeológus, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa éppen azt meséli, hogy a trianoni korlátozások megszűnése után a hazai égbolt végre megnyílt a polgári utasszállítók előtt, így 1922. novemberében hivatalosan is megalakult a Magyar Légiforgalmi RT, vagyis a Malert.
Malert, az első magyar légitársaság neve, és Mátyásföld lett a világ közepe.
Az új vállalat merész célt tűzött ki, kifejezetten a menetrend szerinti személyszállításra fókuszált. Bár a kezdeti években a belföldi nagyvárosok, mint Pécs, Debrecen vagy Győr kötötték le a kapacitásokat, a nemzetközi áttörésre sem kellett sokat várni.
Nagyon hamar beindult ez a Belgrád-Budapest-Bécs, ez a 3B betűs útvonal, és ezt aztán folyamatosan fejlesztették, tehát folyamatosan, ahogy a kereskedelmi igény, tehát az utazó közönség igényei ezt lehetővé tették, hamarosan beindul majd a Budapest-Berlin, beindul majd a Budapest-Párizs útvonalrepülés, és aztán az 1930-as évek végére konkrétan egész Európát lefedő hálózattal rendelkezik már a Malert.
Ehhez persze a flottát is modernizálni kellett. A kezdeti Fokker korszakot felváltották a modernebb, megbízhatóbb és jóval nagyobb befogadó képességű fémtestű gépek. A 30-as évek második felére a vállalat igazi büszkeségeivé a három motoros Junkers óriások váltak.
A Mátyásföldi repülőtér az tulajdonképpen nagyon sokáig képes lesz majd kiszolgálni itt Budapesten azokat az igényeket, amit a magyar légiforgalom támaszt. Tehát egy Junkers 52-es repülőgép az katonai körülmények között is bármelyik tábori repülőtérre, ami karban volt tartva, megfelelő körülmények között bármikor le tudott szállni. Tehát ezek a repülőgépek erre teljes mértékben alkalmasak voltak.
A folyamatos növekedés miatt végül elkerülhetetlenné vált egy modern légikikötő megépítése. Így született meg a budaörsi repülőtér. A csillogás mögött komoly infrastruktúrális háttérmunka zajlott.
Itt biztosítani kellett azt, hogy fennálljon a folyamatos rádió forgalmazás a gépekkel, tehát meg legyen a kapcsolat. Meteorológiai hálózatot kellett kiépíteni, ez hatalmas pénz és befektetés volt, ami egyszerre szolgálta a polgári repülést és nyilvánvalóan a katonai repülésnek a szempontjait is.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Rozvora Zoltán és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak.